hírek után most folytatódik az aréna. Vendégünk továbbra is Répási Róbert, a Fidesz frakció igazgatója, akivel a választási kampányról beszélgettünk. A mostani kampány rendre visszatérő eleme az elszámoltatás vagy a számonkérés. Kövér László, a Fidesz választmányi elnöke a közelmúltban úgy fogalmazott, hogy az új kormánynak intézkedéseit az elszámoltatáshoz kapcsolódó cselekvéssorral kell kezdenie. Kormányváltás után először leltárt kell készíteni az elmúlt 8 évről, majd levonni a személyi és jogi konzekvenciákat. Ön, mint a Fidesz jogi és közigazgatási kabinettjének vezetője, hogyan látja mindezt egyáltalán? Hogyan látja ennek a mikéntjét, vagy a kivitelezhetőségét?
Én őszintén szóval azon csodálkozom, hogy ezen vita alakult ki az elmúlt hónapokban, hogy szükséges-e elszámoltatás, vagy szükség van-e ilyen politikai felelősségre vonásra. Hát egyrészt minden egyes...
Nincs esetleg ennek rossz felhangja, vagy rossz üzenete?
Egyrészt minden egyes alkalommal elmondtuk azt, hogy itt kizárólag a törvényes jogállami keretek között zajló elszámoltatásról, elszámolásról és felelősségre vonásról van szó. Másrészt pedig hát ez minden egyes kormányváltásnál megtörtént, legalábbis amikor politikai oldalak váltották egymást. Ha valaki visszaemlékszik a 2002-es kormányváltásra, akkor egészen hosszasan lehetne sorolni azokat az eljárásokat, amelyeket az akkori szocialista és szabaddemokrata kormány egyébként az elődjeivel szembe indított.
De éppen ennek kapcsán nem tartanak attól, hogy véletlenül minden egyes esetnél majd Keller László árnyékával kell megküzdeniük? Ha már a 2002-es.
Igen, ha már Keller László szóba került, alapvetően ott az volt a részben tévedés, részben pedig kifejezetten jogellenes hozzáállás, hogy létrehoztak egy olyan funkciót, egy olyan államtitkárt, akinek az volt a kimondott vagy kimondatlan feladata, hogy megpróbálja ezeket a büntető eljárásokat kezdeményezni, tehát őt feljelentésügyi államtitkárnak is nevezték. Szerintünk ez valóban a boszorkány üldözéshez hasonló módszer. Az viszont egyáltalán nem a boszorkány üldözéshez hasonló módszer, hogy egyrészt valóban egy új kormány leltárt készít, a úgynevezett átadás átvétel, amely eddig egy viszonylag egyszerű és szinte szimbolikus eseménye volt a kormányváltásnak, annak most egy tartalmi, érdemi átadás átvételnek kell lennie. Harmadrészt pedig hát vannak olyan felelősségvállalások, amelyek a politikai felelősségből adódik. Tehát nyilván, amikor mondjuk valaki azt tapasztalja, majd egy új miniszter, vagy egy új közigazgatási vezető, hogy az elődjei csontvázakat hagytak rá, és ezek között vannak olyanok, amelyek olyan felelősségvállalások, vagy kötelezettségvállalások, amelynek jogi következményei vannak, akkor bizony elő lehet venni az előző vezetőt, hogy ezt egyrészt miért nem tájékoztatta az utódjait, másrészt meg milyen alapon döntöttek ilyen ügyekben. Tehát nem látom azt, annak az okát, jogászként sem látom annak az okát, hogy miért kellene lemondani egy ilyen elszámoltatásról. Aki viseli a politikai felelősséget, aki viseli a jogi felelősséget egy-egy döntéshozatalért, annak a döntésének a következményeivel is számolnia kell. Hogyha nincsen semmi, hogy mondjam, vaj a fejükön, akkor nem értem, hogy miért aggódnak emiatt a szocialisták. Remélem, hogy ez ki fog derülni, hogy valóban nem arról van szó, hogy mindegyik hát szocialista politikus az indokolatlanul aggódik ettől az elszámolástól, hanem pontosan abban az fog kiderülni, remélem, hogy amit találunk, az megfelel azoknak a átadás átvételi jegyzőkönyveknek és tényállításoknak, nyilatkozatoknak, amiről majd a kormányváltás során be kell számoltatni az elődjeink.
Most látszanak azért már olyan területek, vagy olyan ügyek, ahol ilyen csontvázak kieshetnek a szekrényből?
Hát a legfélelmetesebb, ami látható, ez a korrupciónak az elburjánzása. Tehát azt látjuk, hogy a hivatali visszaélés szinte minden formáját alkalmazták az elmúlt években. Nem állítom, hogy minden egyes szocialista politikus, de hogy szakmányban üzemszerűen működött a korrupció, az főleg a budapesti ügyekből lehet látni. Most itt azért már természetesen át kell engedni a terepet az igazságszolgáltatásnak, de azért azokat a mechanizmusokat, hogy hogyan működtek ezek a pénzszivattyúk, és hogyan lehetett ilyen ellenőrizetlenül kivinni
a budapesti
pénzeket.
Területen ugye itt már van, rendőrségi szakaszban vannak.
Igen, de ezeket meg kell akadályozni, meg kell szüntetni. Egyrészt el kell zárni a pénzcsapokat azonnal, amikor majd abban a helyzetbe kerülünk, másrészt pedig fel kell számolni azokat a kapcsolatrendszereket, és azokat a hogy mondjam, procedúrákat, ahogyan ki tudták vinni ezeket a pénzeket. Egyrészt magunkat is kell védenünk, hiszen nem tudhatjuk, hogy mikor fognak előkerülni olyan személyek vagy szervezetek, ahol gyanús ügyek merülnek fel. Másrészt pedig hát az adófizetők pénzét csak úgy lehet megőrizni, hogyha még a korrupciónak a lehetőségét sem adjuk meg, és a következő kormány egyik legfontosabb feladata lesz az, hogy a korrupció elleni küzdelmet azt nem azon a szinten, ahogyan most folyik, hanem még ennél jóval erősebb szinten és eszközökkel tudja garantálni. Csak hogy egy példát mondjak, azért mondom, mert a magam szűkebb szakpolitikai területe az mondjuk a jogi kérdéseknek a vizsgálata, és én szerintem az ügyészségnek a megerősítésére van szükség a korrupcióellenes nyomozásokban, a korrupcióellenes harcban. Részben szervezetileg is meg kell erősíteni az ügyészséget, tehát akár egy speciális nyomozó csoportnak a létrehozásával, vagy erre pénzek, tehát költségvetési eszközöknek a biztosításával, és jogi eszközökkel is meg kell erősíteni az ügyészséget. A mostani ügyekben az embernek az a benyomása, hogy minthogyha csak a korrupció mellékszereplőit tudnák elcsípni a nyomozó hatóságok, ezért szerintem lehetőséget kell adni az ügyészségnek arra, hogy a úgynevezett vádalkunak azt a bizonyos amerikai mintáját is tudja, tehát amerikai módját is tudja alkalmazni, hogy akár a kis halakat szóra bírja azért, hogy valójában a korrupciónak a fészkét, a korrupciónak a melegágyát fel tudják deríteni, és vissza tudják fejteni a korrupciós csatornákat. Ez a benyomásom azért alakult ki, mert hallgatva például a Cuslák ügyben a vallomásokat, úgy tűnik, hogy mindenki arra hivatkozik, legalábbis az ügynek a főszereplői, hogy hát ők csak ilyen mellékszereplői voltak valamilyen korrupciós mechanizmusnak. Ez pedig tűrhetetlen, tehát nem maradhatunk, most nem a Cuslák ügyről beszélek, nem csak ez a lényeg, hanem más ügyekről is szó van. Nem maradhat titokban az, hogy az ilyen korrupciós mechanizmusok, azok honnan indultak, kinek az érdekében történtek, kik voltak a felbújtói, kik voltak ennek az egész működtetője az ilyen korrupciós módszereknek. Ezért szükség van arra, hogy az ügyészek a legteljesebb körű jogi lehetőséget megkapják, hogy felderítsék az ilyen korrupciós ügyeket.
Azért az furcsa, hogy a fideszes politikusok rendre azt emlegetik, hogy milyen meglepetések érhetik majd a jövendő kormányt, mert azt gondolnánk, hogy egy parlamenti demokráciában ellenzéki képviselők, parlamenti képviselők, ha akarnak, akkor betekintést nyerhetnek olyan dokumentumokba is, amelyek egyébként a hétköznapi ember számára nem hozzáférhetőek.
Hát egyrészt ez már jogilag sincs így, tehát ugye jogilag is vannak akadályai ezeknek a betekintéseknek, gondoljunk csak az államtitoknak vagy a szolgálati titoknak a problémáira. Egy országgyűlési képviselő sem tud mondjuk a kormány által kezelt államtitokba belenézni a saját döntése alapján. A parlamentnek bizonyos testületei, tehát bizottságok,
vagy vizsgálóbizottságok,
vagy felfedhetnék ezeket az államtitkokat, de egy személyben egy képviselő erre nem jogosult. Tehát már jogilag is olyan a szabályozás, hogy nem tudunk mindenbe belenézni egyrészt, másrészt pedig hát a hírekből is lehet tudni, hát újságírók vagy jogvédő szervezetek perekkel kényszerítik ki még a közérdekű adatokat is, nem az államtitkokat, hanem a közérdekű adatokat is kénytelenek peres úton kikényszeríteni. Tehát egyszerűen olyan a gyakorlata a kormányzásnak, a jelenlegi kormányzásnak, hogy nem transzparens a működése, nem átlátható a működése.
Nem feltétlenül az elszámolás vagy elszámoltatáshoz tartozik, és ennek része, de többször egyértelművé tették, hogy kormányra kerülésük esetén el fogják távolítani az elmúlt időszakban kinevezett úgymond MSZP-s kádereket, vagy ahogy fogalmaztak, ejtőernyősöket. Ez éppen egy tegnapi sajtótájékoztatón is szóba került. De hát nyilván vannak olyan megbízatások, amelyek 5-6 évre szólnak, tehát nem feltétlenül igazodnak egy-egy parlamenti ciklushoz. Tehát bizonyos mandátumok lejárnak, a kormány felelőssége, hatásköre, hogy az adott intézmény vagy szervezet élére jelöljön valakit, már csak az adott intézmény vagy szervezet működő képessége érdekében.
Hát itt az alkotmányos szabályokat és alapelveket szigorúan betartva lehet és kell is a kormánynak mozognia. Tehát mindazokat a pozíciókat, mindazokat a szervezeteket, amelyeket a végrehajtó hatalom körébe sorolhatunk, azokat szabadon alakíthatja a kormány, és természetesen ez a szervezet alakítási szabadsága, ez magába foglalja a személyeknek, tehát a vezető személyeknek is a megválasztását. Ezért is döbbenetes, hogy például 6 évre szóló vezetői megbízásokat adott a kormány minisztériumokon belül, tehát minisztériumi főosztályvezetőknek, miközben a magának a miniszternek a megbízása az ugye 4 évente lejár. Tehát ezek nyilván elképesztő, és azt gondolom, hogy a kormány a szervezetalakítási alkotmányos jogaival ellentétesek. A független szervezetek élén ott nyilván nem tudja ezt a kormány megtenni, és különösen nem tudja ezt megtenni az Európai Uniós intézményeknél. Tehát annak ellenére, hogy az Európai Uniós intézményekbe még a mai napig is ugye javasol, kinevez a kormány, mert az Európai Unió ugye a kormányoktól kéri ezeket a jelölteket. Ennek ellenére a velünk való egyeztetést a kormány minden esetben elmulasztotta, miközben az európai parlamenti választásokon a Fidesz-KDNP pártszövetség 3-szor annyi vagy 4-szer annyi jelöltet, pontosabban képviselőt küldött az Európai Parlamentbe, és úgy tekintik a kormány oldalon ezeket az európai pozíciókat, mint hogyha ez az ő hitbizományuk lenne. Ezzel ellen szoktunk tiltakozni. Tehát mint az Európai Számvevőszék magyar tagjának a megválasztásakor, vagy kiválasztásakor, mind az Európai ez Bizottság. Ez
Szabolcs, aki
így van, vagy korábban Andor Lászlónak a bizottság magyar tagjának a kinevezésekor semmiféle egyeztetés nem folytatott velünk a kormány. Ezzel a gyakorlat ellen tiltakoztunk a sajtótájékoztatóinkon.
De vélhetően ezekkel a politikusokkal a jövendő kormánynak meg kell találnia valamilyen módon a hangot, és együtt kell majd dolgoznia, hiszen akár az Európai Számvevőszék esetében, akár az említett uniós biztos esetében, itt ezek nem visszahívhatók, itt ráadásul testületről szavaz az Európai Parlament, úgyhogy itt nem lesz különösebb mozgástere.
Hát azt az Európai Unióban is úgy fogják föl, nagyon remélem, hogy azért az európai intézményeknek a választói akaratot kell tükröznie. Tehát azt nem tudom elfogadni, nem tudom elhinni, hogy úgy fognák föl a Európai Parlamentben, hogy egy olyan párt, amely mondjuk alig szerzi meg a választók 1/5-ének a támogatását, egy olyan párt küldje, delegálja a saját küldeteit az európai intézményekbe. Lehet, hogy jogilag ez így van, de hogyha megkérdeznének egy európai politikust, hogy ön szerint helyes az, hogy mondjuk az állami számvőszékbe az a szocialista párt küld delegáltat, amely szocialista párt jelenleg az európai közvélemény számára is az egyik legkorruptabb pártként kerül reflektorfénybe, mert azért a magyarországi híreket természetesen ismerik az Európai Unióban. Tehát, hogy az állami számvevőszék, hogy az Európai Számvevőszék, tehát az egyik európai ellenőrző testületnek a tagját éppen ez a Magyar Szocialista Párt adja, ez még az Európai Unióban sem hiszem, hogy örömmel tölti el az ottani döntéshozókat.
Azok a Szabolcs személyével kapcsolatban is voltak kifogásaik. Jó lehet, ugye az előző európai parlamenti ciklusban, ha én jól emlékszem, akkor Fazakas Szabolcs a számvevőszéki bizottságot, vagy a költségvetési ellenőrzési bizottságot vezette. Én úgy tudom, hogy az Európai Parlament megelégedése.
Így van, de érdekes módon az európai gyakorlat az teljesen eltér a magyar gyakorlattól. Magyarországon nem szokás például a számvevőszékbe politikusokat kinevezni, mármint a számvevőszék élére. Éppen a szocialisták vetették föl a parlament utolsó hónapjaiban, hogy hát ha állami számvevőszék alelnökeit azt párt alapon töltsük be, tehát hogy egyet ők adnak, egyet pedig a Fidesz adjon, mi ezt elutasítottuk akkor is. Tehát nem értjük, és nem is értünk egyet azzal, hogy egy európai parlamenti, egy volt európai parlamenti politikus legyen az állami számvevőszék európai partnerének vagy európai megfelelőjének a tagja. Szerintünk itt eltér a magyar felfogás és az európai felfogás. Természetesen tiszteletben fogjuk tartani az Európai Parlament döntését, de hogy ezek ellen a döntések ellen, a személy ellen, illetve maga ellen, a maga az eljárás ellen, például az egyeztetés hiánya miatt tiltakozzunk, ezt úgy gondolom, hogy ez elvárható tőlünk, hogy egy ilyen véleményt kifejtsünk.
Az, hogy az illetékes Európai Parlamenti Bizottságban ez a meghallgatás eléggé viharosra sikeredett, éppen azért, mert ugye a Fidesz, illetve Deutsch Tamás elég markánsan megfogalmazta az aggályokat. Nem kellemetlen, hogy uniós szintéren zajlanak belpolitikai perpatvarok, vagy belpolitikai
hát vitát. Ha valaki ismer az Európai Parlament vitáit, akkor látja, hogy mondjuk olasz belpolitikai kérdést, vagy más tagállamnak a belpolitikai kérdését rendszeresen oda viszik az Európai Parlamentbe. Tehát nem igaz az, hogy az Európai Parlament az valamilyen itt a fejünk fölött lebegő testület lenne. Az Európai Unió tagállamainak a belpolitikája az az Európai Unió politikájának a része. Tehát ebben semmi meglepő nincsen. Az, hogy éppen egy olyan jelöltről, aki a számvevőszéki bizottság elnöke volt, a számvevőszéki bizottság egy másik tagja, egy magyar tagja, Dajs Tamás kifejti a véleményt, ez abszolút belefér abban a diskurzusban, ami ott lezajlik. Tehát én ezt nem érzem, bármennyire is sértette ez a szocialistákat, az, hogy
Dajs Tamás elmondta a véleményét. A szocialista EP képviselők azt mondták, hogy Dajs Tamás a meghallgatáskor osztogatott dokumentumokat ott a képviselőknek, és ez állítólag magukat, az EP képviselőket is meglepte, és hát nem lett ettől
hát azért a jelölteknek
jó hangulat a bizottsági ülés.
Igen, de akárhová jelölnek egy politikust, egy közszereplőt, akármilyen pozícióra, főleg magas európai pozíciókra, az ő politikai előéletük, tehát például az, hogy a kommunista titkosszolgálattal együttműködött, azért ez mondjuk nem magánügy, tehát szeretnék a szocialisták, hogyha ez magánügy lenne, és ez nem derülne ki, de az, hogy Dajs Tamás erre felhívta a figyelmet, ezzel nem tett más, mint egy közszereplőről közérdekű állításokat fogalmazott meg.
De nem lett volna lehetőség arra, hogy esetleg még az Európai Parlamenti Bizottsági meghallgatás előtt itthon tiltakozzanak emiatt?
Én amennyire tudom, ez nem az első alkalom volt, hogy Fazekas Szabolcsnak ezt a múltjára vonatkozó információkat felvetette a Fidesz. Én úgy tudom, hogy ez korábban is megtörtént. Nyilván ott a meghallgatáson személyesen a jelöltnek is neki szegezte ezeket a kérdéseket Dajs Tamás, de feltehető, hogy mondjuk ha a magyar parlamentben egy parlamenti bizottság előtt mondjuk valakit miniszternek javasolnának, és mondjuk hasonló, a múltjában hasonló folt található, akkor ezt ugyanúgy neki szegeznék a magyar parlamentben is ennek a közszereplőnek. Tehát.
A tegnapi sajtótájékoztatón, sőt már ezt megelőzően és konkrétan nevesítve elhangzottak azok az intézmények is, amelyekre a Fidesz úgy gondol, mint amelyet most ilyen MSZP-s káderek, vagy úgymond ejtőernyősök vezetnek. Milyen jogi lehetőségek, vagy eszközök vannak arra a Fidesz számára, milyen eszközök állnak rendelkezésre, hogy a kormányváltás után ezeket az önök számára nem kívánatos személyeket eltávolítsák.
Az imént próbáltam különbséget tenni a kormányzati szervezetalakítási szabadságba tartozó döntések és a független intézményekkel kapcsolatos döntések között. Egyébként megjegyzem, hogy a független intézményeknek a törvényi szabályozása az is a parlamentnek, és ezzel az értelemben a parlamenti többségnek a kezében van, de az egy egyértelmű, hogy a kormány szervezet...
Ugye rendre elhangzik ugye a KSH, a PSAF, az Energiahivatal, sőt még a Nemzeti Galéria is említésre került.
Hát most ez utóbbi talán kakuktojás, de a többi esetben azt tudom mondani, hogy amely a kormányzati, tehát a végrehajtó hatalom hatáskörébe tartozik, és a végrehajtó hatalom tevékenységét segítő szervezetről van szó, vagy az abban közreműködő szervezetről van szó, ott a jogi lehetőség fennáll, hogy itt változtasson a kormány. A független intézmények esetén ez a lehetőség nem, vagy csak részben áll fönn. Nem szeretnénk ugyanabba a cipőbe lépni, amit a szocialisták például a PSAF éléről eltávolított Szász Károly esetében alkalmaztak. Emlékszünk rá, hogy a PSAF ről szóló törvényt úgy módosították, hogy véletlenül se Szász Károly vezesse tovább a PSAF-et. Tehát ilyen megoldásokkal nem akarunk élni, ezt meg fogjuk vizsgálni minden esetben, de hangsúlyozom, itt van egy alkotmányos különbségtétel, a végrehajtó hatalom hatáskörbe tartozó, tehát a kormányzati tevékenység hatáskörbe tartozó szervezeteknél fenntartjuk magunknak azt a jogot, hogy ne csak a szervezet alakítás, hanem a szervezet vezetését is az új kormány meghatározhassa.
Nem tartanak attól, hogy a közszolgálati szakemberek, a közigazgatásban dolgozó egyébként jó szakemberek körében is ilyen hírek hallatán esetleg eluralkodik a félelem?
Hát a közigazgatásban éppen az a legnagyobb probléma most, hogy a 2006-os kormányzati ciklus kezdéskor, a Gyurcsány kormány lefejezte a közigazgatást, amikor megszüntette az úgynevezett közigazgatási államtitkári posztokat, és a minisztériumokban a politika és a közigazgatás teljesen összetolódott, egymásra tolódott, a politikusok közvetlenül irányították a közigazgatást, és ezen változtatni akarunk, tehát igenis vissza akarjuk állítani a közigazgatási államtitkári pozíciót, aminek nem az a lényege, hogy most egy új tisztség, hanem az a lényege, hogy a politikát és a közigazgatást, tehát a szakmai döntéseket, azokat egy államtitkárral, egy szakmai államtitkárral el kell választani, és a politikusok közvetlenül nem avatkozhatnak bele a szakmai döntésekbe, hanem csak a közigazgatási államtitkáron keresztül. Most ezt, én azt hiszem, hogy ezt inkább pozitívan fogják megélni a közigazgatásban dolgozók, hogy a közigazgatás visszanyeri a szakmai presztízsét és a szakmai függetlenségét.
A közigazgatási reform tekintetében mik a legfőbb tervei, célkitűzései a Fidesznek?
Nagyon sokszor megfogalmaztuk, hogy a bürokrácia csökkentésére van szükség. Tehát a bürokrácia csökkentése az minden szempontból, versenyképességi szempontból, de akár a kormányzati tevékenység hatékonysága szempontjából egy nagyon fontos kérdés. A bürokrácia csökkentése, hozzáteszem, mindenki, amikor ezt meghallja, akkor egyből létszám leépítésre gondol. Nem erről van szó. A bürokrácia csökkentése az jelent kevesebb minisztériumot, kevesebb hivatalt, kevesebb vezetőt jelent. És
ahogy jelent mondtam, kevesebb önkormányzatot is?
Én ezt nem sorolom a bürokráciába, de az önkormányzati hivataloknak, tehát a polgármesteri hivataloknak természetesen van a bürokráciában, a közigazgatásban szerepük, de az önkormányzat, mint egy autonóm közösség.
Én most az önkormányzati hivatalra gondoltam.
Igen, hát az önkormányzati hivatalokban lehet racionalizálni, csökkenteni a funkciókat. Én a legfontosabb az egyébként, hogy a párhuzamosságokat kell megszüntetni. Tehát annak nincs sehol sem, főleg a jelenlegi helyzetben nincs semmilyen alátámasztása, hogy párhuzamosan végezzenek el közigazgatási feladatokat, de az önkormányzatok autonómiájának a fenntartása az egy nagyon fontos dolog, amikor 1990-ben úgy döntött az ország, hogy a tanácsrendszerről átér az önkormányzati rendszerre, akkor ezek az önkormányzatok egy nagyon széleskörű autonómiát kaptak, ezen semmilyen módon nem kíván változtatni a Fidesz.
Igen, de ennek kapcsán azért rendre elhangzik, és akár európai összehasonlításokat is szoktak idézni, hogy 3200 önkormányzat egy 10 milliós lélekszámú országban, hát mondhatjuk akár azt is, hogy luxus.
Hát én még sosem láttam alapos tanulmányt arról, hogy ha csökkentenék az önkormányzatok számát, akkor ettől miért lenne olcsóbb, hatékonyabb a feladat, amit elvégeznek. Ugyanis az önkormányzatok jó részt közszolgáltatást nyújtanak, olyan szolgáltatásokat nyújtanak, amelyek hát tulajdonképpen állami feladatok lennének, de az önkormányzat látja el, az állam az önkormányzatokat teszi felelőssé ezért. Tehát az butaság azt gondolni, hogy az önkormányzatok számának a csökkentésével az általuk ellátott feladatok csökkennének. Tehát annak van értelme, hogy az önkormányzatok feladatait csökkenteni, és ezáltal mondjuk a bürokráciájukat csökkenteni, de annak semmi értelme nincsen, hogy kevesebb önkormányzat ugyanannyi állami feladatot, állami szolgáltatást nyújtson a helyben élő polgárok számára.
És a budapesti kétszintű önkormányzati rendszerhez sem lenne érdemes hozzányúlni, mert úgy tűnik, hogy néha a főváros és maguk kerületek is egymással szembe mennek.
Ha jól tudom, akkor Tarlós István foglalkozik ezzel a kérdéssel, és Tarlós István, akinek azért a fővárosi önkormányzat működésében van most már elég komoly tapasztalata, ő majd le fog tenni egy javaslatot a Fidesz elnökségének az asztalára, de ennek még nem jött el az ideje. Ráadásul ugye ehhez számos törvénynek a módosítására lenne szükség. Nem ismerem, hogy hogyan áll ez a munka. Feltételezem, hogy Tarlós István ki fogja majd fejteni ezt a álláspontját a nyilvánosság előtt is, és természetesen a döntéshozók előtt is.
Az elmúlt órában Répási Róbert, a Fidesz frakció igazgatója volt a vendégünk itt az Arénában. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk.
Én is köszönöm a meghívást.